Ezt nem mondták a suliban. Sziasztok! Janka vagyok, ti pedig a podcast sorozatunk legújabb részét hallgatjátok éppen. Ha esetleg találkoztatok már a Sárkány ellen sárkányfű cikk sorozatommal is, akkor valószínűleg rájöttetek, hogy kimondottan érdekel engem az orvoslás története, hiszen nagyon sokáig, talán az elmúlt 2 évszázadot leszámítva, hihetetlen keveset tudtunk arról, hogy hogyan is működik az emberi test. Viszont annál bizarrabb teóriákat gyártottunk erre nézve, aminek az volt a következménye, hogy sokszor a betegek jobban jártak, ha maguk próbálták meg kiheverni a nyavajáikat, mint ha látta volna őket orvos is. Az orvoslás története tel is tele van olyan megoldásokkal, amik ma már visszatekintve egyértelműen borzalmasak, de persze utólag könnyű okosnak lenni. Szóval éppen olvasnivaló után böngésztem a neten, és megláttam Lydia Kang és Nate Patterson Sarlatánok című könyvét, és a téma miatt le is csaptam rá azonnal. Sajnos az a rossz hír, hogy magyarul nem jelent még meg egyelőre, de ha olvastok szlovákul, úgy igen, és az amúgy gyönyörű és igényes kiadás mellé még egy olyan tök jó ötletük is volt a kiadóknak, hogy egy ráadás fejezetet illesszenek a könyv legvégére, amit hazai szerzők kifejezetten az itteni orvosi gyakorlatnak szenteltek. Innen ragadnék ki nektek egy érdekes témát, mégpedig nem másról fogok nektek az elkövetkező pár percben mesélni, mint hogy is nézett ki egy szülés az elmúlt évszázadokban. Mi volt hivatott garantálni azt, hogy az anyuka és a baba jól megússzák az amúgy nem veszélytelen eseményt, és mire igyekeztek nagyon odafigyelni. Jó magam is túl vagyok 2 szülésen, és azt kell, hogy mondjam, hogy én a magam részéről nagyon-nagyon örülök, hogy nem mondjuk az 1700-as években kellett szülnöm. Persze volna mit javítani a kórházi szülés intézményén, ezt nem vitatom, viszont mindenképpen jobbak a kilátásaink, mint az akkori asszonyoknak, a kicsinyeiknek pedig még annál is inkább, mint az akkori porontyoknak. Persze a szülés mindig is egy nagyon fontos eseménynek számított, nem csak az anyuka vagy a kicsi, hanem az egész család, sőt az egész közösség élete szempontjából, ezért egy csomó praktika jött létre, ami megpróbálta szavatolni, hogy minden jól menjen, a leendő anyukáknak pedig nagyon sok tanácsot kellett meghallgatniuk. Mondjuk ez azóta sem nagyon változott. De a viccet félretéve, a szülés kifejezetten női dolognak számított. A nők otthon szültek, nem nagyon engedtek férfit a közelbe sokáig, és a vajudó asszony mellett nem csak a bába, hanem a nőrokonság is jelen volt. Most, hogy ez jó volt vagy sem, gondolom esete válogatta. Hogy könnyen lefoljon a szülés, különböző babonákat kellett betartani, például gyakran akasztottak amulettet a leendő anyuka nyakába, melyek különben sokszor generációról generációra öröklődtek a családban. A nyakba akaszgatás egyébként úgy látszik, hogy népszerű hagyomány volt, mert ha nem volt épp amulett, akkor a leendő apuka ruhadarabja, valamilyen varázsformulát tartalmazó cetli, vagy éppen kígyóbőr is megtette. Bírsalma viszont mifelénk nem lehetett a házban, mert úgy tartották, hogy még a szaga is megnehezíti a szülést. Bár hogyha várandósan fogyasztotta a kismama, akkor okos utódot jósoltak neki emiatt. Ha mégis nehezebben ment a dolog, a vajúdó anyuka szorongathatott mágnest vagy koralldarabot a kezében. Esetleg biztos alapon megitatták a férj vizeletével szerencsétlent. Hát nem tudom, hát ha az undortól hamarabb kijön, aminek jönnie kell, minden esetre ezt én nem szívesen próbáltam volna ki. A szülés közbeni fájdalomcsillapítás sokáig nem volt divatban, sőt, kifejezetten úgy gondolták, hogy a szülésnek fájdalmasnak kell lennie, ugyanis ez így áll a Bibliában. Ez a nők büntetése, amiatt, hogy Éva annó leszakította azt a bizonyos almát, hát nesze nekünk. A fáma úgy szól, hogy a jeget Viktória királynő törte meg, amikor a 8. utódját készült világra hozni az 1850-es években. Azt mondta, hogy őt nem érdekli ez a dolog, márpedig hozzanak neki azonnal egy kis kloroformot, és hát királynő lévén senki nem merte neki azt mondani, hogy nem jó ötlet, úgyhogy meg is kapta a bódító adagját, és innentől kezdve aztán elkezdtek mindenfélével kísérletezni. De ha hazai földön maradunk, akkor egyrészt voltak a különböző ritka és méregdrága alapanyagokat tartalmazó fájdalomcsillapító főzetek, amiket nyilván csak a leggazdagabbak engedhettek meg maguknak, mert lehetett bennük például borított igazgyöngy, az arany különböző vegyületei, vagy éppen unikornis szarv. Hogy utóbbit honnan vették, az ugye rejtély, ha csak nem tényleg szerencsétlen orszarvúk bánták a keresletet, de ezt most hagyjuk. A szegény embeknek viszont olyasfajta boszorkányos praktikákkal kellett beírniük, mint mondjuk a szárított nyúlszem, bár az valami okból csak akkor működött, ha március hónapban tekerték ki az ugriföles nyakát. Illetve kaphattak valamilyen hatóanyagot alkoholban, többnyire borban vagy pálinkában feloldva. Ilyen receptből viszont volt aztán rengeteg, és beszámolók szerint jól be is szédülhettek tőle a leendő anyukák, de legalább a bábának tilos volt bármilyen alkoholt fogyasztania. Neki ugyanis mindenképpen észnél kellett lennie, nehogy valami baj legyen. Minden esetre ezt sem próbáljátok ki otthon. És mi volt a helyzet a szülés után? Leginkább a boszorkányoktól kellett védeni a frissen szült anyukát, de főképp az újszülöttet. Patyolattiszta fehér lepedővel kerítették el őket a ház többi részétől, és a biztonság kedvéért még fokhagymát is akasztottak a lepedő sarkára. Különben a banyák kicserélhették, megronthatták, vagy akár meg is ölhették volna a kicsit. Manapság ebből a valami pirosat a babakocsira a jelenség maradt meg nálunk eléggé erősen. Emlékszem, nekem is beszóltak, mikor sétáltam a kislányommal a városban, és döbben nénikék küldeztek, hogy úristen, azonnal menjünk haza, mert már is megront, meg szemmel ver valaki minket. Én meg próbáltam nagyon kedvesen megmagyarázni az illetőknek, hogy én nem hiszek az ilyesmiben. Legalábbis az első ilyen alkalommal még nagyon kedvesen reagáltam, de a továbbiakban már nem mindig sikerült. Például, mikor egy nap már vagy a 20. vadidegen kérdezte meg tőlem, hogy szoptatok-e, akkor nem bírtam magammal, és azt mondtam neki, hogy hát én próbálkozom, de mit csináljak, ha a gyerek a kolbászt szereti. Az az arckifejezés viszont mindent megért. Na, viszont búcsúzom most már tőletek. Remélem érdekesnek találtátok a szülés témáját, még ha történelmi távlatból is. Sajnos, ahogy sok minden másról, így erről sem beszélünk eleget, bár igaz, hogy mostanában azért egyre többet, és ezt mindenképpen jó dolognak tartom. Ha esetleg éppen most várjátok ez a nagy esemény, akkor nagyon sok szerencsét, kitartást és erőt kívánok hozzá. Ha pedig hasonló témákról szívesen olvasnátok, akkor ajánlom Lydia Kang és Nate Patterson könyvét, angolul egyébként Quackery cím alatt kereshetitek, ha úgy olvasnátok. De azt azért hozzátenném, hogy csak erős gyomrú olvasóknak ajánlom, mert helyenként eléggé durva dolgokkal találkozhatunk benne. Szóval mára ennyi, tartsatok velem a következő epizódban is, amelyben ismét új témával várlak majd benneteket. Sziasztok! Ezt nem mondták a suliban.